Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körül pillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett, a lováért intett. Felfordult Reá, s elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi időse telt el, dobogó lábú lován visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepeszkedett a lovára. A hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett. A hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila fogad, kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcú valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király, minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta. Mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz, inkább címezzük 10 grádussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodtak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény bolond él, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő. Gyertek hát, kiáltotta követeknek, vár a király benneteket. És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek, én nekem. A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamárisa nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomorbajos forma keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok? Csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniok az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a szám a nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük. Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőr szakhatott által. Annak a közepén festetlen karosszékben ült egy fekete szakállú, középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az, de az volt. Körülötte ott álltak a vezérei, Edekon, Orestész, Csát és még valami hárman. Mind piros egészséges állat, csak az egy Attila sápadtas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani, szálve. Egy miatyánknyi idő telt el így, Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akinek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg. Beszéljetek. Erre Maximinos fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét. Felséges király, országoknak ura, dicső fejedelem. S a hangja remeg. No, soha se hittem, ez a büszke, düleszki Maximinos, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, rebegi tovább, tiszteletét küldi és jó egészséget kíván. Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja. És jó egészséget kíván. Attila maga elé pillant. Ugyanazt kívánom neki? Szólal meg. Amit ő kíván én nekem. A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs dongása, mikor szobába téved, s körül dong. Félelmes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, mikor ezt mondta. Kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinosztól, s a szeme Vigilászra villant. Orcátlan ebb, robban reá. Hogy mersz a szemem elé jönni? Avagy nem te tolmácsoltad de azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ nem ásszon, amíg a szökevényeket mind ki nem adjátok? S a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majdnem lerogyott ilyettében. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított viasz szín sápadtan, nyaka behúzottan, tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt reá. Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre? Felejetek hát! Felséges király, hebegte kék ajkal Vigilász, a császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta. Hazuggazok! Karóba húzatnálak valamennyiötöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok. És egy vastagnyakú fiatal hunra tekintett. Csege! Olvasd a szökevények nevét! Az írnok, hunul Ravó, egy nyaláb papíros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami száz nevet olvasott. Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját. Nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem. Fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támolyogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilász. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam. De az irgalmát, hörögte sápadtan a százados. Ez mégsem járja. Én katonaember vagyok, én rám ne hurrogjon senki. Hít ki pár viadarra, villant reá a vállánál dühös gunnyal Maximinos. A gazdám a fejét lúgatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok Vigilásznak a megjegyzését. Edekon hazakísért bennünket, és Vigilásszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilász azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan tetvett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegeskedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követ ügett hozzánk Attilától. Az egyik egy bokros bajszú öreg úr, Eszlász nevű. Szolga is kísérte vezetéklóval és egy málhásolóval. A király parancsát hozta, hogy Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mink pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk, addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hurrabszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilász hát abba hagyta az evést. Tüstént, parancsolta Attila, tehát tüstént. Ravasz, sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed óra, s meg kell fordulni a Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a huntábor, s megindultunk mink is a táborral északnak. Attila a székhelyére indult, s útközben, amint mondották, feleségül vesz majd egy Écska nevű hun leányt. A falunál, ahol a hun leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mink nem láthattuk a menyegzőt, mert Attila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hun volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe eredtem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt Deéllel a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? Vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyne, no, be nehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt?